15. fejezet, melyben a szerző akarata ellenére a gondviselés szeszélye szerint fejeztetik be a történet. Egy asszony is sok fát tehet a tűzre, hát még két asszony. Mikor a lengyel Bibók Zsigáné ide Görgőre talált a férje után, számtalinak kényelmesen meg voltak oszthatók, két férj volt és két feleség. A réginek jutott az öreg Vince, aki ott volt, az újnak pedig Zsiga, aki nem volt ott. Az asszonyok szépen megfértek egymással, sőt, kölcsönösen sajnálták egymást, és szitták a távol levőt. Hanem mióta Görgeinek sikerült elfogadni Bibók Zsigmondot és a kastély egyik pince börtönében elhelyezni, azóta kiütött a két asszony között a versengés, azon a találós kérdésen, hogy melyikhez szegődik Zsiga úr, ha kiszabadul. A faluban is ezen törte fejét minden ember, kivévén az alispánt, mert ő tudta, hogy Bibók úr ki nem szabadul többé. Össze volt gyűjtve ellene minden anyag, kétnejűsége, különféle árulásai, az ártatlan elfogatási okmány felhasználása is, mely olyan balul ütött ki a városra nézve, meg volt már az ő feje érve a pallosra alaposan. Tervbe is vette az alispán, mert kár az olyan gazembert etetni ilyen inséges esztendőbe, mikor sok becsületes ember éhezik, hogy hamarosan kivégezteti, kihozatván egy délelőtre a megyei törvényszéket Görgőre. De az volt a baj, hogy nincs a megyének hóhérja. Azért tehát beküldött egy íródiákot Lőcsére, hogy érintkezésbe lépjen Fleck Joachimmal, a városi hóhérral. Nem volna-e szíves jó diurnum fejében átjönni egy délután Görgőre, és ellátni az utolsó szükségesekkel egy delikvenst. Fleck Joachim azonban Lőcsei érzésű ember lévén azt üzente sértődve, hogy mit gondolnak ő róla. Nincs a világnak az a smukja, amelyért ő egy megyei rabot kivégezzen, és ezáltal egy gonosz tevőtől a vármegyét megszabadítsa. Amely hazafias üzenet folytán Fleck bácsi népszerűsége még nagyobbat emelkedett a városban, s Görgei alispán egyéb sürgősebb teendők is közbe jövén a Bibók ügyet pihenni engedte. De nem pihent a két asszony mindenféle jó falatokat, görhőt, marcipánt, lúd, combokat küldözgetvén titokban a börtönbe, mert a lengyel asszony szakácsné lett a Kvendel bérlőjénél, s különösen az édes tésztákban tett nagy hírre szert. Arab mézes mázos szavakat üzengetett vissza a küldemények értéke, íze, vagy a saját hangulata szerint, hol ennek, hol annak, melyek a cselédség által kiszivárogtak, s még nagyobb bizonytalanságban hagyták a két asszonyt, csak közvéleményt, hogy melyik becsesebb hát a szívének. Még csak rosszabbodott a helyzet, hogy ím az öreg Vince nyár végén gyomorrontásban meghalt, ami nagy szégyen volt, mert csak a paraszt hal meg gyomorrontásban a szilvaérés idején, a nemes ember télen hal meg a hurkakolbászok napjaiban. Most már csak egy férj volt, és két asszony. Mi lesz hát? Mind a kettő hites felesége, de az egyik mostoha anyja volt. Az egyik, amelyikkel előbb esküdött meg, már másnak a felesége is volt. A másik ellenben csak az övé maradt. Az egyik gyerekeket szült neki, a másik csak testvéreket. Emberi agyvelő el nem bírt azon igazodni, hogy hol van itt az igazság. De mind a két asszony meg volt győződve, hogy ha őt Zsiga meglátja, ő hozzááll. Ezen aztán asszonyosan veszekedtek, egyszer-egyszer hajba is kaptak, és megkobozták az egymás kontját. Magunk közt megvalva az egész kérdés inkább akadémikus volt, vajmi kevés szerelemmel befuttatva, mert a szözke lengyel asszony és a Kvendel bérlője közt bizonyos gyöngét szálak voltak észrevehetők. Bibóknénak pedig kivált az öreg Vince halála óta, amint a vagyomba beült, csak az ujját kellett kinyújtani a vidékbeli kisnemesek után, és ő bizony kinyújtotta. Hogy a szegény rab Zsigát mégis ennyire kényeztették a börtönében, az tisztán hiúsági versengés volt a két gyűlölködő asszony közt. Rab Zsiga csak a téma. Amit az az instancia bizonyít a legjobban, melyet közösen beadtak, hogy a nagyságos alispán legalább két hétre bocsássa szabadon Bibókot. Ők csak a döntést akarták, hadd lássa a falu, kihez áll Bibók. Az alispán persze szóba se állt velük. A falu pedig kifogyhatatlan volt ezentúl is a két asszony hiúságának fölpiszkálásában. A sejma bibók odalent a pincében úgy látszik megérezte a helyzetet, és úgy beszélt, úgy üzent, hogy az ekvilibriumot mindig megtartsa. El annyira fokozódott ez a felülkerekedési düh, hogy amit még nem tett bibók Vincéné egykor szerelemből, egykor kétségbeesésből, összeszedte egy nap a cókmókját, befogatott, és így szólt. Noha térdig koptatom is a lábam, megmutatom annak a Bibovszkának, így neveztette magát a szemtelen, hogy ki vagyok, mi vagyok. És ezzel megindult egyenesen a Rákóczi udvarába, Sárospatakra. Ott megtalálta a szepesi főispán, Csáki uramat, s térdevetvé magát előtte, könnyel szóval, hervatag arcának méla vonalaival, annyira levette a lábáról a vajszívű főurat, hogy megígérte közben járását, férjének szabadon bocsáttatása iránt. Csáki uram azonban nem mert egyenesen kikezdeni a hatalmas alispánnal, kinek idős fivérét annyira lebecsülte a fejedelem, hogy atyámnak szólította, tehát csak annyit tett, hogy atyafiságos leveleket iratott néhány nagyobb szepesi nemeshez, melyekben elmondta, hogy itt az udvarban olyan forma hírek cirkulálnak, mintha Görgei Pál uram ő kegyelme nemes embereket tartana fogva Görgői kastély a pincéiben. Az pedig sarkalatos violencia, akit ő felségesen nézhetne jó szemmel. Azért jó volna, ha arra instigálnák őt kegyelmetek, hogy addig is, míg a véka föl emelődnék az esetről, szélne kereszteni a delikvenseket, ha vagynak, vagy vitetni a megyeházára Lőcsére, ahol annak helye vagyon. Mert mindennek megfesti a maga útját a törvény. Utcunk-e, figyelmeztethetnék egyelmed viceispány uramat, de nem úgy, hogy én mondom, mert az a májának nem jól esnék, de úgy, amabiliter, hogy már ideje volna a bujkálást abba hagyni, és ott székelni Lőcsén, mert ebből mindenféle félreértések és elkésések származnak, ami háborús időben nem mindegy, s mert a kardnak is a maga hüvelyében van a helye, valamint a pap se prédikálhat a gúd gémen ülve, hanem a prédikáló széken állva, stb. Ezek a levelek nagy mozgást idéztek elő. Nagy erejük volt, hogy az udvarból jöttek. Mindenki szeret olyan billentyű lenni, akit a fejedelem újra hozott mozgásba, ha bár közvetve is. Ezek a billentyűk egyszerre muzsikálni kezdtek. Nem mintha Csákira sokat adtak volna, de mert el akarták hitetni, hogy bizonyos udvari akaratot képviselnek. Maguk nem hitték, de ha a kisnemességgel elhitetik, az is elég. A látszat a politikában valóság. A kisnemesség pedig mindig szeretett visszhangja lenni a nagyobb nemességnek. Egyszerre erős hullámzás támadt. Nem megyünk Görgőre. Miért menjünk? Azért, mert ott Kvendelnek vendéglője van? A viceispán végre se király. S a király is oda megy a rendekhez, nemhogy a rendek mennek elő hozzá. Nincs annak semmi értelme. Sőt, bizonyos fokig bujkálás. Micsoda megye az, amelyik nem mer a saját házába bemenni. Görgei Pál jó eleve értesült erről a hangulatról. Nem tudta ugyan honnan fúj a szél, de látta, hogy fúj. Mit csináljon, habozott? Majd elül a szél, nem fognak mozogni a falevelek, jó lesz talán még várni egy-két évet. Így töprengések közepet hozta el Kvendel úr a Rozária levelét. Rozária a találkozást sürgeti. Ugyan mit akar vele közleni? Türelmetlenség és izgatottság bántotta. Nagyoknak kell lenni, hogy Rozália ír. Egyszer se írt, mióta ott van. Most se vágyik haza. Azt írja, jó dolga van, ami azt jelenti, hogy ott akar maradni. Nem húzza a szíve ösztöne apjához, ha ugyan ő az apja. Na mindegy, azért mégiscsak találkozni kell, ha úgy kívánja. Na de miképpen? Valami semleges helyre hozassa el Kvendel által, vagy ő menjen Lőcsére? Még mindig habozott. A megyeházi uraknak, akik a lőcsei helyzetről szokták informálni, a csáki levelek által mesterségesen csinált hangulat tudtukon kívül kicserélte valahogy a szemlencséjüket. Egyszerre másképp láttak. és maga a hű Grotkovszki is azt jelentgette, hogy Lőcse már kihűlt, kijózanodott, a hölgyek megunták a fekete kelméket, a patríciusok babonás félelemtől meglepetve a történt különös haláleset folytán Nuskormnak tulajdonítják a megsebesült Kramler Károly halálát, de azért a vérén szerzett borsóföldekről persze nem mondanak le. A kereskedők, iparosok pedig már nagyon duzzognak, hogy megfosztatván a város a megyegyűlési sokadalmaktól, a sületlen haragtartás miatt ezen a réven is növekedett a pangás az üzletekben, úgyhogy hozsannával fogják őt üdvözölni, ha a megyegyűlésre bejön. És Görgei még most is habozott. Hanem mikor körülbelül egy hét múlva a Rozália levele után újra megjelent Kvende lapó Görgőn, és egy potrohos vevőt is hozott magával, akire a vendéglőt rásózta, Görgei hirtelen elhatározta magát. Hát bemegyek. És elrendelte legott, hogy a deákok hívják össze az újabb hadiköltségek dolgában határozó őszi megyegyűlést november 30-ára a megyeházba. A deákok csodálkozva néztek rá, de hiszen a megyeház a Lőcsén van. Természetesen, mondá, keményen és kurtán. Nem volt a jelentések se a látszatok embere, hanem a megfigyelésé. Nem adott sokat a nemesség fészkelődésére, se a megyeházi urak jelentéseire. Még a Rozália levele se billentette fel a serpenyőt, de hogy Kvendel menekül a vendéglőjétől, ez döntött, ennek az embernek a szimatjában vakon hitt. Ez kétség kívül a görgői epoha végét jelenti. Úgy tett, mint Attila Aquileia ostrománál, melyet már éppen készült abba hagyni, mikor látta, hogy egy öreg gólya csőrében viszi ki a városból kisfiát. Hoho, a gólya tudja. És Attila ott maradt, hogy másnap fölperzselje Aquileiát. Egy kis óvatosság azonban mindig célirányos. Odaíratta tehát a meghívó levelekre, melyek a Lőcsén inneni vidékre szólnak, hol a nemeseknek úgyis Görgőn keresztül kell jönniük, hogy egyelőre Görgőn lesz a kora reggeli órákban a gyülekezés. És tekintve a háborús időket és egyebeket, Görgőről cum gentibus egy tömegben következik a bevonulás Lőcsére. Nagy szenzáció volt ez, szállt a hír olyan sebesen, mint a sólyom. Hát Lőcse, Lőcse, ezzel a jelszóval köszöntek a nemesek, ha találkoztak, vagy ha elhajtattak az úton egymás mellett. És ezt olyan büszkén mondták, mint talán Botond úr idejében, mikor Bizáncba készülődtek. Az öreg megyeházban nagy sürgésforgás támadt, tisztogattak, rendezkedtek. Az alispán kályháit újra átrakták, új ablakokat, ajtókat tetettek a szobáira. A város közömbösen nézte a készülődésüket, ami nem is csoda, hiszen megvolt a saját külön készülődésük, a bíróválasztás, melyet november 25-ére tűztek ki. Két erős párt állt szemben egymással. Az öreg Mosztel nem fogadta el a jelöltséget, azokkal a bölcs szavakkal hárítván el magától, mikor a tribunok felajánlták. Kegyelmetek úgy látszik, nem veszik észre, hogy a mankó nem pálcas, hogy a pálca nem mankó, bár mindegyikkel lehet ütni, és mindegyikre lehet támaszkodni, csak nem egyformán. Ezzel akarta jelezni ez a nagy koponyájú aggastyán, hogy ő már csak a mankónál marad. Maux Donát erélyes és becsületes, de az a baj, hogy nemes ember. Student István a megboldogult polgármester sógora, tudományokra mindenkit felülmúló, itt meg az a baj, hogy ő kegyelme csak azon a címen vállalhatná a főben járó tisztet, ama bizonyos 2000 forint stipendium miatt, hogy a bíróságot tanulja. De ez már nem megy, ennyire már mégsem lehet bolondá tenni a törvényt. Mert hogyan tanulja a bíróságot, ha ő maga az a bíró, akitől tanulnia kell, s akinek a székén vége törik a pörnek? Így fanyalottak aztán Gosznovicerre, akit a kutya se szeret. A háború pártiak fel is léptették ellene Fabriciust, és most Isten tudja, hogy lesz, mint lesz. A Fabricius pártja napról napra erősödik, mert az asszonyok vannak vele, és az utca. Az utcának nincs voksa, de ő részegíti meg a voksokat, mint ahogy a venyigének nincs virága, mégis ő virágozza fel az elméket a bogyói nedvében legjobban. Vendel úr, aki most Lőcsén tartózkodott, mert a házait árulta, négy volt neki, dúlt-fult mérgében, látván a Fabricius párt szaporodását. Minthogy a muzsika tilalom a bíró választásig fel volt függesztve, az egész város zsongott-bongott az oda gyülemlő mindenféle malacbandák cincogásaitól. Az áróra is beszüntettetett. A céhek mulattak, dorbézoltak, kivilágos virrattik. Gosznovicer uram megnyitotta pincéjét az egyes hozzászító céhek számára, és úgy szólván ingyen folyt a bor. A Fabriciusné se esett a feje lágyára, sorba vizitelte a mesterasszonyokat, akiknek a férjük a külső tanács tagja volt, s öcsém uramnak vagy néném asszonynak szólította az egyszerű csizmadiánékat és lakatosnékat, ami azoknak jól esett. A Gosznovicer borát kialudták a csizmadiák és a lakatosok, de az öcsém asszony titulus örök részegséget idézett elő a jámbor fejekben a hosszú haj alatt. Gosznovicer meleg sálakat osztogatott szét vörös-fehér-zöld harasztból párt hívei számára, miáltal messziről felismerhetők lettek, mint akár a nemesi táborok a tollaikról. Fabriciusné pedig kiállott az iskolák kapuja elé, mikor a tanuló fiacskák és leánykák kijöttek délben, s medve cukor rudacskákat tördelt szét köztük, hogy mikor azután hazaérnek maszatos szájkörnyékkel, otthon zajos keresztkérdések alá vétessenek. Jaj, mi történt veled, kis szívecském? Mitől lettél olyan piszkos? A medve cukortól, amit a Fabricius néni adott. Hát bizony több meleget támaszt egy íszó apujától, mint akár a legszebb indiai sál. Természetes, hogy ilyen asszony fifikával Fabricius élett a győzelem. Kvendel sokat segített ellenkezésével. Véges végig jelen volt a szavazásnál is. Kapacitált, hurrogatott, ijeszgetett, de nem használt semmit. Éppen délben az öreg harang is megkondult a mostani Szent Jakab templom tornyában, mint egy áment mondott rá, hirdette ki Mosztel az eredményt, hogy Fabricius Antal Lőcseváros bírájának választatott 9 szavazat többséggel. Óriási vivát reszkettette meg a komor falakat. Adott jelre mozsarak dördültek meg a Sejben hegyen, ugyanakkor egy hála himnusz elfújásába fogott ott künn a Stadtpfeifer. Trükksebestén kinyitotta a nagyterem egyik ablakát, s messze csengő hangon kiirdette az összegyülekezett tömegnek. Lőcsevárosnak új bírája van, örvendezzetek, polgárok, és engedelmeskedjetek Fabricius Antalnak. Kívülről fölhangzott az éjjelzés, mint egy elszabadult orkán. A negyedmesterek pántlikás sörényű lovakra cihelődtek, hogy a negyedeikben trombitákkal lóhátról hirdessék ki az eredményt. Mosztel ura mindítványozta, hogy küldöttség menjen nemzetes bíró uramért. A küldöttség tagjait felkiáltásokkal szemelgette ki a képviselőtestület. Merő malíciából beválasztották a leforrázott Kvendelt is, de az kézzel lábbal ellenkezett. Nix-nux, én nem megyek, ha csak nem választanak az új bíróhoz mindjárt egy pesztonkát is. Hanem erre a csúfolódásra el is szelelt rögtön a teremből. Lázas öröm fogta el a várost. Egy gyerek a bírói széken, kedves dolog az. Az emberek föl alá futkostak, bekiáltották egymásnak a kapukon. Győzött a kis Fabricius. Vagy ha rossz májú ember volt, megbukott Gosznovicer. Mert kétféleképpen is lehet örülni az eseményeknek. Fabriciusnak ki a városház egyik szobájában várta az eredményt. Legelső gondolata a győzelem percében Rozáli volt. Első parancsa, mint bírónak, egy hajdúnak szólt. Szaladj el Klöszter kisasszonyhoz, és... Nem, megállj! Az édesanyámhoz szaladj, és mondd meg neki, hogy 9 szavazattal bíró lettem. Amit meghallott a Fabriciusné, rohant a hírrel egyenest Klöszter Matildhoz. Még egy kendőt se vetett nyakába, siettében pedig hűvös szél fújdogált. Egyedül találván Rozáliát a szobájában, vidáman kedélyesen meghajtotta magát előtte. Üdvözlöm kegyelmedet, nemzetes bíróni asszonyom! Megzavarodott a leányzó, el is sápadt, valahogy elcsúszott a nyelve. Ugyan, mama? Mintha mézet fecskendezne az öreg asszony szívébe, megnyilalló gyönyört érzett. Mert éppen ez a nyelv csúszamlás mutatta, hogy Rozáli öngondolatában már anyjának tekinti. Átkapta a derekát, magához szorította, s hangosan sírni kezdett. Na erre Rozália mécsese is eltört, sírtak mind a ketten, mint a záporeső. Hát talán csak ők sírtak ma ebben az egész városban, mert Gosznovicer uram is inkább káromkodott. Csak mikor már kisírták magukat, tolta el kissé magától Rozálit Fabriciusné, de csak azért, amiért valami kedves képet vagy tárgyat, egy kicsit valamivel messzebb eltartunk magunktól, hogy jobban gyönyörködhessünk benne. Örülsz, kis galambom, s fürkészve nézett a könyvtől nedves szeme közé. Hát jó lesz az, kérdészel iden csendesen. Természetesen, te kis csacsi, mondta az anya diadalmasan. Rozália leült Fabriciusné mellé egy zsámolyra, lehajtotta a fejét engedelmesen a térdeire, és megremegett. Én úgy félek, de úgy félek, olyan nagyon félek. Mitől félnél, kislányom, mitől? A Lőcsei bíró nagy potentát. Nemhogy ő félne valakitől, őtől félnek az emberek. Ki merné bántani annak a menyasszonyát? És addig-addig simogatta az aranyló hajat, az ölébe csúszott főn, míg egyszer csak azt vette észre, hogy Rozália már nem sír, mert szuszog, és nem fél, mert alszik. Kvendel apu be se várta, míg az új bíró előjön és leteszi az esküt, kiosont a teremből, átszaladt kocsiján éjszakára Görgeihez, azzal a híradással, hogy csak ugyan megválasztották bírónak Fabriciust, süssék meg. Görgei közömbösen vette, inkább csak a forma kedvéért kérdezte, hogy milyen ember. Téretlen kölyök. Hát miért választották meg? A füle miatt, mondták Vendel. Nem értem. Úgy van az, hogy az övé fülét levágta duellumban tiéd kuzin, a Gyurkó Görgei, és azért lett Fabricius parasztszerű. Népszerű, javította ki Görgei. Allez chance. Többnyire azért népszerű az ember, folytatta az ő sajátos bölcseletét Kvendel, mert valamije nem van, s ritkán azért, mert valamije van. Nos, Fabriciusnak füle nem van. Azt mondják, esze van. De tart aztat a mamájánál, derékasszony, katonásasszony. Azt csinált őted bírónak. Hát egyéb újságot mit hoztál? Semmit se nem tudok. Beszélnek valamit a bemenetelemről? Annyit sem, mint egy polgári kimenőről. Lányomat nem láttad? Azóta nem. Ugyan eredjel kérlek hozzá holnap, és nyugtasd meg a szegény kicsikét, hogy egy héten belül okvetlenül találkozunk, talán úgy is, hogy soha se válunk el többé. Kvendel a fejét rázta. Engedjél meg, nagyságos konziliáriuskám, de nem megtehetek, mert az öreg kisasszonynak, ki hegyezte füleit, mikor a Rozáli kisasszony episztolácskát átadta atyuskájának, azt hazudtam, hogy laksz innen 10 napi járóföldre. No hát kombináljál, véntyúk, gondoltam magamban. És hát én valahol Erdélyben utazok, és nem mehetek hozzá. Akkor talán üzentesd meg Gyuri öcsémmel. Nem van Lőcsén? Hát hol van, csodálkozott az Alispán. Ajhaj, hát mindenütt járt az azóta. De engedjél kérlek alásan tótul elmondjani, mert magyarul hosszú nékem. Hát hazament még a múlt hónapban Topporcra egy kicsit szopni mamához. Visszajövet útközben elfogták a labancok. A fogságból apja kívánságára kiszabadította gróf Bercsényi. 2 fogoly német tisztet adván érte, pedig 5-öt is megér. Az úrfi tehát kiszabadult, de már vissza nem jött Lőcsére, mivel a kuruc ezredünk időközben, vagy 2 hét előtt elparancsoltatott a városból, és most itt fekszik valahol közel, Kohlbach mellett. Gyuri is itt van most. E szerint most nincs Lőcsén katona? Nagy bánatára a Vászon névnek tette hozzá Kvendel úr nevetve. Ad vocem, Vászon nép! Mikor voltál utoljára a szabadkai kastélyban? Kedélyeskedett Görgei.